Akkor mindenkit újra szeretettel köszöntök a 14. előadásunkon, és szeretettel köszöntöm Szabó András előadó művészt. A mai előadás leszámítva már csak egy páli levél maradt a sorozatunkban, és ez a zsidókhoz írott levél. Ezzel fogunk foglalkozni 2 hét múlva és 4 hét múlva. Sajnos 2 előadás nem sok a zsidókhoz írott levélre, de több előadást nem tudunk szánni egy levélre, a római levél volt az egyetlen egy kivétel. A mai alkalommal is össze kell foglalnunk 4 levelet. A Timóteushoz írott 1. levelet, 2. levelet, a Tituszi levelet és a Filemonhoz szóló levelet. Ezeket szokták pásztori leveleknek is nevezni, mert Pál apostol itt nem gyülekezeteket szólít meg, hanem egyes embereket. Munkatársait, mint Timóteust és Tituszt, és egy rabszolgatartó embert, aki viszont keresztényé lett, és a tőle elszökött rabszolgáját küldi vissza hozzá Pál apostol Onézimuszt, és ennek a rabszolgának kér kegyelmet és megértést Filemon részéről. Tehát ezért írtam fel, hogy a pásztori levelek plusz a Filemonhoz írott levél a mai előadásnak a tárgya. Mikor írta Pál apostol ezeket a leveleket? 1-től 1-ig a 60-as években. Tudjuk jól, hogy Pál apostol időszámításunk szerint 34-ben tért meg. A felkészülése a szolgálatára az 17 évet vett igénybe, tehát az 50-es évek elején lépett fel, és ezeket a leveleit 62 és 66 között írta, tehát tulajdonképpen az utolsó leveléről van szó. A 2. Timóteusi levél 4. fejezetében már ott található Pál apostol búcsúszava. A nemes harcot megharcoltam, a hitet megtartottam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad nékem az Úr, az igaz bíró, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő eljövetelét. Ez már a római börtönéből az utolsó levele, a 2. Timóteusi levél, amelyben Pál apostol már közel érezte a halált, a kivégzést, ami Néró császár idején jutott neki osztályrészül Péter apostollal egyetemben. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol tehát több mint 10, majdnem 15 évi szolgálat után írta ezeket a leveleit. Hogy a keresztény közösség micsoda, és egy keresztény közösségnek hogy kell felépülnie, és hogy kell működnie, arról az apostol nem is írhatott a szolgálat elején levelet, mert erről neki a gyakorlati tapasztalata nem volt meg. Látni fogjuk, hogy tulajdonképpen Jézus tanításaiból indul ki mindig, és a maga gyakorlati tapasztalataival, a Szentlélek megvilágosítása segítségével így fejti ki ezeket az úgynevezett pásztori leveleket. Kiknek írta ezeket a leveleket? Ez a következő kérdésünk. Kik voltak a címzettek? Néhány igehelyet írtam fel a táblára, hogy például Timóteus hol találkozott először Pál apostollal. Ez egy nagyon megrendítő találkozás volt. Az egyik tudott róla, a másik nem. Pál apostol itt Kis-Ázsiának a déli részén, Lisztrában és Dervében evangelizált, ez volt az első missziós útja, amelyre Antiókiából indult el. És itt következett be az az eset, amelynek következtében kis hián Pál apostol az életét is veszítette. Itt élő zsidó származású emberek föllázították Lisztra és Derbé lakosait, és olyan magas fokra jutott ez a lázongás, hogy Pál apostolt megkövezték. Csak nem ugyanúgy, mint Istvánt, akinek a megkövezésekor ő elkezdett gondolkozni azon, hogy vajon kinek van igaza, neki a farizeusnak, vagy egy olyan kereszténynek, aki imádkozik még az üldözőiért is. István megkövezése után, mint egy másfél évtizeddel történt meg ez Pál apostollal, hogy őt is kihurcolták a város szélére, és a kövekkel agyon dobálták, és mivel teljesen elalélt, ezért úgy hitték, hogy meghalt, és ott hagyták. De az apostol nem halt meg, hanem felélett, és Timóteus tanúja volt ennek a megkövezésnek. És tanúja volt annak is, amit lejegyez az apostolok cselekedetei 14. fejezete, hogy ekkor mondta Pál apostol azokat a megrendítő szavakat, amit azóta is sok keresztény ismételget, hogy sok nyomorúságon keresztül kell nekünk az Isten országába bejutnunk. Sok nyomorúságon keresztül kell nekünk az Isten országába bejutnunk. A keresztény élet küzdelmeknek a sorozata, és sokszor az életveszéllyel játszik az, aki Krisztust valóban követi. És ezért mondta ezt Pál apostol, hogy sok nyomorúságon kell nekünk eljutni az Isten országába. Timóteus látta Pál apostol magatartását, és amikor újra visszatért a városba, ezt a 16. fejezetben olvassuk, akkor már az ott lévő gyülekezet beszámolt arról, hogy van közöttük egy olyan ember, aki különösen kitünteti magát a gondolkodása tisztaságával, a tetrekészségével, és akkor ajánlották Pál figyelmébe Timóteust, aki ezután a második útján rögtön Pál tanítványa is lett. Bejárta az apostollal Macedónia vidékét, aztán utána Béreát, és Atént és Korintoszt is, és elkísérte Pál apostolt az utolsó útjára is, és egy évig Rómában is fogoly volt Pállal. Utána Efézusban telepedik le Timóteus, és az utolsó leveléből ismerjük Pálnak azt, hogy kéreti őt, Pál, hogy Efézusból jöjjön el Rómába, hogy a fogságában vele legyen. A Filippi levél második fejezetéből tudjuk, hogy a legközelebb Pál apostolhoz az egész életében Timóteus állt. Tehát olyan tanítványa volt, aki a szívéhez a legközelebb állt. A második Timóteus levél első fejezete 5. verséből és harmadik fejezete 15. verséből tudjuk, hogy ez a Timóteus egy görög apának és zsidó anyának volt a gyermeke. Az anya nevét feljegyzi Pál apostol, Eunikának hívták az édesanyját, aki zsidó származású volt Timóteus édesanyja, és a nagyanyja pedig Lois volt. Tőlük tanulta az istenfélő hitet, az írásoknak a tiszteletét, és Pál apostol prédikációinak hatására lett keresztényé. Tehát ennyit tudunk Timóteusról, tehát, hogy az első missziós útja során találkozott Pállal, és már a második és a harmadik missziós útján követte az apostol. Fő állomás területei a macedóniai városok voltak, tehát Filippi, Tesszalonika, Bérea, továbbá Korintosz, és élete végén pedig Efézus. Tehát itt végzett szolgálatot Timóteus. A második segítőtársról, aki szintén egy levelet írt az apostol Titusról, annyit tudunk, hogy ő teljesen görög származású volt, mind apai, mind anyai ágon. Szintén az első missziós útján találkozott Pál apostollal, és Titusról azt illik megjegyezni, hogy a legnehezebb, egyik legnehezebb, bár legnagyobb létszámú gyülekezethez, a korintusi gyülekezethez küldte több ízben is Pál apostol. Ezt már olvashattuk a Timóteus és első és második levél vizsgálatánál, amilyen szívszorongva várta vissza először Troásba, ugye ez a mai, illetve a régi Trója, ez a Troás, de mikor oda nem érkezett meg Titus, akkor Filippiben találkozott az apostollal és hozott jó híreket Korintoszból. Ugye Korintusban nagyon nehéz volt a keresztény gyülekezet helyzete, sok tévtanítás hullámzott végig ezen a keresztény közösségen, de Titus, ez a fiatal munkatárs, szintén kitüntette magát azzal, hogy nehéz kérdések megoldását remekül végezte el. Ezért az egyik legnehezebb helyre is őt küldte az apostol, és ez itt mutatom, ez Kréta szigete. A Krétáról a saját költőjüket, Epimenidészt idézte Pál apostol, aki azt mondta az itt lakó görögökről, hogy ezek durvák, vadak és resthasak. Ugye ez van az egyik költeményében ennek a görög költőnek, és mégis Kréta szigetén is futó tűzként terjedt el a kereszténység, az evangélium, mert Pál apostol azt mondja Titusnak, hogy rendelj városonként presbitereket. Tehát nagyon sok városban jött létre keresztény gyülekezet. A harmadik címzet nem volt munkatársa az apostolnak, viszont, ahogy majd szólni fogok róla, Onézimuszt, a szökött rabszolgáját fogadta vissza kegyelmébe, Filemon, egy gazdag görög ember, akitől ez a bizonyos Onézimusz elszökött. Pál Rómában találkozott vele, Rómában keresztény hitre tért Onézimusz, de közben itt Kis-Ázsiában Filemon is keresztény lett, és a kereszténység és az államhoz való viszony egy szép példáját látjuk majd ezen a levélen keresztül. Na most ezek után, miután láttuk, hogy mikor írta Pál apostol a leveleket és kinek címezte, vessük fel a kérdést, itt négy levél van, hogy ezt a négy levelet hogyan lehet valami egységes szempont szerint összefoglalni. Hát ez a mi egységes szempontunk, hogy a sorozatunk keretében kell már egy előadást arra is szánnunk, hogy milyen volt a korai keresztény közösség, vagy más szóval mit is jelent az egyház. Mit tanít a Biblia arról, hogy mi az egyház? Miért van ez? Mi a rendeltetése? Hogyan épül fel? Egyáltalán milyen tisztségek vannak itt, és milyen jogokkal rendelkeznek a keresztényé lett emberek az Isten és a keresztény közösség színe előtt. Ugye a Bibliából azt látjuk, hogy az egyháznak a célja, amiért van az egyház feladata az igazság hirdetése. Ugye ez többször is előfordul ezekben a levelekben, hogy Pál apostol mindig arra inti a szeretett munkatársait, hogy az igazságtól egy hajszálnyit se jobbra, se balra ne térjenek el. A pontos, a tiszta krisztusi igazságot, bibliai igazságot hirdessék. Ezért ezek a levelek abból a szempontból is nagyon fontosak, hogy láthatjuk, hogy a korakeresztény közösségekben melyek voltak a legnagyobb támadással, milyen eszmék voltak a legnagyobb támadással az igazság ellen. Az eddigi levelekben is sok mindent láthattunk ezekből, de most én itt három dolgot felírtam a táblára. Az első dolog, amiért küzdeni kellett Pál apostolnak, ami ellen küzdeni kellett meg a munkatársainak, ezt úgy mondjuk görögül, hogy a heterodidaszkália. Talán magyarul is le tudjuk fordítani, mert a didaszkália, ugye a didaktika van innen, az nevelés, tanítás, a hetero az pedig különböző formájú nemű. Tehát a vegyülékes tanítások ellen kellett a legtöbbet küzdeniük. A kora kereszténységre a legnagyobb támadással az volt, hogy bizonyos részeket a tévtanítók kiemeltek a Bibliából, és azokhoz a maguk vagy más vallások tantételeit kapcsolták, tehát próbálták összevegyíteni a keresztény tanítást más tanításokkal. Ez a vegyülékes, heterogén tanítás volt a heterodidaszkália, amellyel kapcsolatban Pál apostol mindig felemelte a szavát, és ezekben a levelekben fordul elő többször ez a különleges páli kifejezés, hogy az egészséges tudományt tanítsad. A tiszta az egészséges tudományt, ami a Bibliából származik. Ne vegyítsed a vallásokat és a különböző eszmerendszereket. A második nagy támadás a korai kereszténységre a mitoszok világa volt, és a genealógiák világa. Mit jelentett ez? Abban az időben, amikor a kereszténység elterjedt, ugye a római és a görög kultúra fénykorát éli. És mind a két kultúra ugye egy mitológián felépülő kultúra. A mitológiát magyar általában így szokták lefordítani, vagy a mítoszokat, hogy hitregék. Tehát ezek tulajdonképpen emberi kitalálások, földön túli erőkről és hatalmakról és megszemélyesítések, és a görög kisebb mértékben a római mitológia volt még egy hatalmas ellentámadás a kereszténységgel szemben. Péter apostol is megjegyzi az egyik levelében, hogy mi nem mesterkélt meséket kitalálva hirdetjük Krisztust. Amit itt mesterkélt meséknek fordít a magyar károlyi fordítás, ez az eredetiben mítoi, tehát a mítosznak a többes száma, mítoi. Tehát Péter apostol azt mondja, mi nem mítoszokat hirdetünk. Ez azért fontos, hogy megjegyezzem, mert mind a mai napig a kereszténységet is nagyon sokan mítosznak tartják. És besorolják lexikonokba is, meg tankönyvekben is a mítoszok közé. Ugye a kereszténység nem mítosz. A kereszténység valós dolgokat mond el, nem kitalált és nem költött dolgokat mond el. A Bibliában nincs mitológia. Ez egy óriási tévedés, amely sajnos most az egyházakban is terjed, főleg protestáns közösségekben. Például van 20. századi protestáns teológus, Bultmannak hívják, aki az entmitologizierung meghirdetője, tehát a mítosztalanítást meghirdetője, mondva, hogy a Biblia tele van mítoszokkal, onnan a csodákat és a természet fölötti jelenségeket ki kell seperni, akkor jutunk el az igazi kereszténységhez. Óriási tévedés. A Biblia valódi igaz történeteket mond el. A Bibliában pontos idői kijelentések vannak, lehet ellenőrizni a Biblia kijelentéseit és adatait. Tehát a Biblia a valóságnak, valóságról adott isteni kinyilatkoztatás. Ugyanez vonatkozik a genealógiákra is. Ugye a mítoszokban mindig mivel foglalkoznak, hogy ki volt először, milyen isten, attól milyen istenek, milyen héroszok származnak, és létrejön ez a nagy mitológiai csoda bokor, amiben aztán annyi szereplő van, és annyi mindenki, és annyi mindenkiben kell és lehet hinni, hogy az ember eltéved ezek között. Ugye Kerényi Károly görög mitológiájából látjuk, hogy ez a mitológia, ez tényleg egy útvesztő, ez egy labirintus. Ez egy óriási veszélyt jelentett a keresztény közösségek számára. Az első Timóteus levél első fejezetének 3. és 4. verseiben beszél Pál apostol ezekről a feltünedező eszmei ellenáramlatokról. De volt még egy 3. dolog is, amit láttunk már a Tesszalonikai első és második levélnél, hogy abban a világban nagyon sok tanítás járta arról, hogy mi van a halál után. És Pál apostol név szerint is említ két embert, akivel kapcsolatban megjegyzi azt, hogy ők terjesztik ezeket a nézeteket. A 2. Timóteus levél 2. fejezetében, a 17. és 18. versben olvashatunk Himénausról és Filétusról. Himénausról és Filétusról, akik azt tanították, hogy az ember, ha meghal, a halál után valahol tovább él. Tehát az ember, ha meghal, akkor a halála nem teljes, nem tökéletes, hanem feltámad az ember lélekben. Van, aki azt tartotta, hogy nem csak lélekben, hanem testben is. Tehát van halál utáni öntudatos élet. Ugye ezt Pál apostol a Biblia alapján mélyen elítéli, és az idézett versekben azt mondja, hogy ez olyan, mint egy rákfekély. Úgy terjed ez a tanítás, mint a rákfekély, viszont azt is mondja, hogy iszonyatosan terjed. Most ennek a rákfekélynek lehetünk tanúi mind a mai napig, ugye a legelterjedtebb hamis tanítás tulajdonképpen, amit ma már emberek fel se tudnak fedezni, mert azt hiszik, hogy keresztény tanítás, ez a lélek halhatatlanságának a tanítása. Ez Pál apostol világosan rámutatott arra, hogy ez nem összeegyeztethető a Szentírással, mert a Szentírás azt tanítja, hogy a bűneink juttatnak bennünket a halálra, és a halálunk után nekünk nincs jogunk élni. A halál után öntudatlan alvás van, ahogy Jézus is, és az Ószövetség is nevezte, és Jézus, amikor eljön, akkor fogja feltámasztani először az igazakat, és az ítélet 2. korszaka után a hamisakat. Most, hogy mennyire fontos megértenünk ezt, hogy a keresztény közösség az igazságért van, ezt jelzi az is, hogy a keresztény közösség egyik meghatározását éppen a 2. Timóteus levélben így adja meg Pál apostol, hogy az egyház az igazság oszlopa és erőssége. Tudnék, itt röviden vázoltam a táblán, ez benne van abban a füzetben is, amit összeállítottam a Timóteus és a Tituszi levelekről, megjelent egy külön füzet, amit meg lehet vásárolni, hogy miért is fontos az igazság. Mert hogyha egy hamis tanítás elterjed, tehát egy hamis eszme elterjed, abból mindig a következő láncszem az, hogy egy Krisztushoz méltatlan élet következik. Tehát, hogyha az ember nem látja világosan az Isten igazságait, akkor ott az önzés valahogy be fog lopódzni még a legszentebb dolgok közé is, és a hamis tanításoknak egytől egyig ez a jelentőségük, szóval ezek nagyon nagy veszélyek, hogy a hamis tanításokból jön egy hamis élet, egy Krisztushoz méltatlan élet. Na most, hogyha az emberek élik ezt az életet, akkor egy idő után ezt próbálják megmagyarázni, tudik, hogy nem is tudunk jobbak lenni. Akkor jön a bűnöknek a mentegetés, akkor jön az, hogy gyarlók vagyunk, gyengék vagyunk, esendők vagyunk, erőtelenek vagyunk. Akkor jön az, hogy az emberek meg se gondolják, hogy Krisztus miért jött a világra. Hát a Krisztus is nagyon jól tudta, hogy az emberek gyengék és gyarlók, de Krisztus azért jött a világra, hogy bennünket felemeljen hitáltal, hogy le tudjuk győzni a gyengeségünket és a gyarlóságainkat. Most a hamis tanítás, ha sokáig érvényben van és azt hirdetik, akkor az emberek rászoknak egy Krisztushoz méltatlan életre. Ha egy Krisztushoz méltatlan életet élnek, akkor egy idő után a bűnt elkezdik mentegetni, és az emberek azt mondják, hogy nem is lehet igaz életet élni. Hát mi emberek vagyunk. Itt a Földön nem lehet a rosszat legyőzni, vagy legalábbis mindig nem lehet legyőzni. És hogyha mentegetjük a bűnt, akkor ideig, hogy mondjam, szóval nem ideig óráig, hanem most már idő kérdése, hogy az ember megkeményedik, megkeményedik ebben a felfogásában, és egy teljesen Krisztustól és Istentől elidegenedett életet él. Tehát ne becsüljük le a hamis tanításoknak a veszélyét. Óriási veszélye van a hamis tanításoknak. Mert a hamis tanítások azok, hogy úgy mondjam, egy hajszál repedés a ház falán, az élet gyakorlat az kezdi tágítani, és amikor a bűnök mentegetésére már sor kerül, akkor már az egész ház inog, és a végén, amikor az ember már szóba se áll azzal, hogy mi az igazság, vagy mi az, hogy Jézushoz méltó élet, akkor az ember eljut a megkeményedéshez, amivel magát teszi alkalmatlanná arra, hogy felismerje a bűnöket, és ezáltal elinduljon a bűn legyőzés, a bűn megbocsátásnak a folyamata. Tehát ennyit csak betekintésül ehhez, ezt részletesen megtetszenek találni ebben a kis füzetben. Na most, egy kereszténynek, a közösségnek a feladata, tehát az igazság hirdetése. 5 fogalmat írtam fel ezután a táblára, hogy tulajdonképpen mi is ez, hogy keresztény közösség. Ugye az újszövetségi görög nyelvben van ez a szó, hogy eklészia. A magyar nyelvben is bevonult, mint eklézsia. Az eklészia, ezt így szokták fordítani, hogy gyülekezet, vagy közösség, vagy egyház. Szó szerint ez a szó annyit jelent, hogy kihívottak közössége. Tehát a keresztény közösség, erre a Biblia egy különleges szót használ, és ez annyit jelent, hogy a világból, az önzés életrendjéből kihívott emberek közössége, ezek a keresztények. A Biblia szerint a kereszténység alapsejtje a közösség, a gyülekezet vagy egyház, teljesen mindegy, hogy minek mondjuk, semmi jelentősége nincsen, még a magyar nyelvben sem. Noha a magyar nyelvben mondjuk az egyház szó inkább lefoglalt mondjuk egy nagy egyházra, mert ahogy a ház van benne, meg a történelmi tradíció, a gyülekezet az inkább mondjuk protestáns értelemben használatos, vagy kisközösségekre, de ez teljesen mindegy, hogy most azt mondom, hogy egyház, vagy gyülekezet, vagy közösség. A lényeg az, hogy értsük, hogy Jézus mit mondott erről. Jézusnak a legalapvetőbb kijelentése a keresztény közösségről a Máté evangélium a 18. fejezet 20. versében található. Ezt jó megjegyezni kívülről is ezt a Máté 18:20-at. Jézus azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott közöttük vagyok. Tehát Jézus a keresztény közösséget ahhoz viszonyította, ahhoz mérte, hogy ahol megismerték őt, és az ő nevében, az ő tanításai, az ő parancsolatai szerint emberek közös akaratra, összhangra jutnak, ahol egybegyűlnek az ő nevében, ott köztük van, azok között, az emberek között van. Erre mondta egy régi keresztény gondolkodó, hogy ahol Krisztus ott van, ott az egyház van. Mert ahol Krisztus nincs ott, ott lehet nagy ház, meg lehet minden, de ahol Krisztus nincs ott, ott csak a név van, de az egyház nincsen. Ahol viszont 2-3 ember már megismerte annyira Jézust, hogy az ő nevében összegyűlnek, és Krisztus ott van, ott egyház van. Tehát a bibliai limit, határvonal az 2-3 ember. Ott, ahol már 2-3 őszintén gondolkozó, kereső és Krisztus követő ember van, ott Krisztus jelen van, tehát az már eklészia. Jézus a nagy missziós parancsolatában a Máté evangélium a 28. fejezet 19. és 20. versében beszélt arról, hogy az egyháznak, ennek a 2-3 főből álló közösségnek, akár 2-3 főből álló közösségnek már feladatot ad. A híres missziós parancsolat így hangzik, menjetek el széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, tanítsátok meg őket mindazokra a parancsolatokra, amelyeket én tanítottam néktek, és akkor veletek leszek a világ végezetéig. Tessenek megfigyelni, ugyanaz az ígéret. Az én nevemben köztük vagyok, velük leszek a világ végezetéig. Tehát Jézus megígérte a személyes jelenlétét, a Szentlélek által a személyes jelenlétét és vezetését, és Jézus azt mondta, hogy minden kereszténynek, aki tudatosan megtért, megváltozott életű keresztény feladata van. A kereszténynek az a feladata, hogy másoknak képviselje az evangéliumot, Jézus tanításait. Tehát a kereszténység alapvető feladata az evangélium hirdetése. Mégpedig úgy, hogy itt fáradtságot, nélkülözést nem ismerve menni kell, nem várni kell az embereket, hogy az emberek majd jöjjenek, hanem menni kell, és embereket meg kell közelíteni, emberekhez el kell juttatni az Isten szeretetéről szóló tanítást. Meg kell tanítani az embereket mindazokra a parancsolatokra, tehát hogy a szeretet életrendjével összhangba kerüljenek az emberek. Tudatos felnőttkori döntés pecsételi meg az embereknek a választását. Kereszteljétek meg őket az Atyafiú Szentlélek nevében. Egyértelműleg szólt Jézus tehát a felnőttkori döntésről, a felnőtt kerességről. És ezután hozzátette Jézus, hogyha mindezt teszi az egyház, akár az a 2-3 ember, akár több ember, akkor Jézus velük van a világ végezetéig. Na most itt a páli levelekben találkozunk azzal is, hogy egy keresztény közösség hogyan tartsa fel magát. Ugye ezt az eddigi levelekben is láthattuk, de ez is jézusi tanításokra megy vissza. Túl sok igehelyet már nem tudtam írni a táblára, ezért mondom, könnyen megjegyezhető Máté evangélium a 23. fejezet 23. verse, amelyben Jézus Krisztus megerősítette az ószövetségi rendelkezést, ami az egyház fenntartásával kapcsolatban volt. Ez az ószövetségi rendelkezés több helyen is megtalálható, de a legtökéletesebb, legrövidebb megfogalmazása Mózes 3. könyve 27. fejezet 30. verse, tehát 3 Mózes 27.30. Ez az úgynevezett önkéntes adakozásnak az elve, vagyis az, hogy egy keresztény közösség önmagát tartsa fenn. A missziójához és az evangelizációjához maga keresse meg a forrásokat és tárja fel ezeket. Ez tulajdonképpen az önkéntes tized fizetésnek az elve és az adomány fizetésnek az elve. Tehát, hogy a keresztény közösségnek függetlennek kell lenni, államtól nem függhet, más közösségektől sem függhet. Egy keresztény közösség az igazság oszlopa és erőssége, az Isten képviselete itt a földön, ahova egy ember nem tud eljutni, oda 3, meg 5, meg 10, meg 100 ember, ki tudja hány ember alkot itt és itt egy keresztény közösséget, el kell, hogy jusson. A második Korintusi levél 9. fejezetével kapcsolatban már beszéltem arról, tehát a második Korintusi levél 9. fejezetével kapcsolatban beszéltem arról, hogy akkor, amikor terjedt az evangélium, és nagyon sok keresztény közösség jött létre. És volt, ahol tényleg csak 2-3 voltak. Hát például Athénban, az ókori világ nagy fővárosában, kultúr fővárosában nagyon kevés ember követte Pál apostolt. Név szerint csak 1-2 embert nevez meg a Szentírás. Az aténi gyülekezet az roppant kicsi volt, elenyészően kicsi. Korintusban óriási gyülekezet volt, Jeruzsálemben is nagy gyülekezet volt, Antiókiában is, de itt a mai Anatólia belsejében szintén kis közösségek voltak. Na most a II. Korintusi levél 9. fejezete beszél arról, hogy anyagi tekintetben egyetlen egy keresztény közösség nem lehet kiszolgáltatott. Vagyis a gazdagabbaknak segíteniük kellett a szegényeket. Ezért Pál apostol sokszor Timóteust és Tituszt is azért küldte el egy bizonyos helyre, hogy ott gyűjtsenek adományokat a szegénységben élők részére. Például ilyen adományokat gyűjtöttek egy viszonylag nagy, de szegény gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet részére, akik a görög világból kapták, például Korintusból az adományaikat. Tehát ennyit röviden arról, hogy mit is jelent ez az eklézia, ez a gyülekezet, ez a közösség, ami tulajdonképpen Jézus és ennek következtében Pál apostol tanításai szerint is a kereszténységnek az alapsejtje. Tehát ha így röviden kellene jellemeznem, hogy a bibliai kereszténység az hogyan épül fel, akkor egy fordított piramist mutatnék önöknek, mert ez a fordított piramis fejezi ki azt, hogy a legnagyobb jog és hatalom az adott közösséget illeti. Tehát az őskeresztény egyház modellez ez. Ahol közösségek létrejöttek, ott ezek a közösségek Krisztusban megkeresztelt emberekből álltak, és ezekre a közösségekre senki semmit nem kényszeríthetett rá, mondjuk más keresztény közösségek. Ami később a középkorban kialakult, az ez a piramis. Ahol ugye a középkorban kialakult egy bizonyos hierarchia, és ott, ahol a legnagyobb valaki, vagy az utána következők mondtak, az volt érvényes a legkisebb helyen is. Az őskeresztény korban ez fordítva volt. Az őskeresztény korban maga a gyülekezet volt a kereszténység. És gyülekezetek sokaságára lehetett azt mondani, hogy igen, ez a keresztény egyház, vagy keresztény gyülekezetek összessége. A reformáció megpróbálta ezt helyreállítani 16. században, Ugye a reformáció elvetette a hierarchikus egyházmodellt, és újra a közösségeknek, tehát a konkrét, nem tudom én, warburgi, vagy wittenbergi, vagy berlini gyülekezetre mondták azt, hogy ez keresztény gyülekezet. Nem tudott ezzel tökéletességre jutni, csak az utóreformációs mozgalmak idejében, a 18.-19. században alakult az az egyházmodell ki, amiről Jézus Krisztus és Pál apostol is beszélt. Na most felvethető a következő kérdés, hogy a gyülekezet után kiről kell még beszélnünk? Hát beszélnünk kell először is az apostolokról, tehát az apostolról. Pál apostol sokszor használja ezt a kifejezést, hogy próféta. Megjegyzem különben, hogy a próféta szónak, tehát a héber próféta szónak a görög megfelelője az apostol. Tehát a kettő ugyanazt jelenti. Lényegileg ugyanazt jelenti. A próféta és apostol az, aki olyan mély kapcsolatban van az Istennel, és annyira érti az evangéliumot, hogy ezt hirdetheti, és viheti közösségről közösségre és városról városra. Szeretnék itt felolvasni egy részletet az apostolok cselekedetei 13. fejezetéből, hogy tulajdonképpen Pál apostol is hogyan kezdte meg az ő apostoli szolgálatát. Ugye, mert addig, ameddig ezt nem olvassuk a Bibliából, hát úgy gondoljuk talán, hogy Pál apostol egyszer csak nekiindult, aztán elkezdte hirdetni az evangéliumot. De hát ez nem így volt. Ne így gondoljuk el, hogy Pál apostol készült 17 évet, utána mindent összepakolt, és elkezdte, és városról városra haladva hirdette az evangéliumot. Ez nem így volt. Hanem a következőképpen történt Pál apostol útnak indítása. Tehát Cselekedetek 13. fejezetében az első 3 verset olvasom. Voltak pedig Antiókiában az ott lévő gyülekezetben némely próféták és tanítók. Tessenek meg, itt is a próféta szót használja. Antiókiában, tehát innen indult el a kereszténység, hogy úgy mondjam, világhódító útjára ez a szíriai Antiókia, mert van egy pizídiai Antiókia is, de ez a szíriai Antiókia. Ugye itt van Jeruzsálem, és ettől északra van Antiókia. Tehát voltak Antiókiában az ott lévő gyülekezetben némely próféták és tanítók, Barnabás és Simeon, aki hivattatik Nigernek, vagyis Négernek, tehát egy néger ember már a korai kereszténység kezdetén ott van, és a cirénei Lucius és Manaen, aki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Tudnik ez a Pál. Mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és bőtöltek, mondta a Szentlélek: válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsátották őket. Tehát így indult el Pál apostol az útjára. Még egyszer hadd mondjam el, hogyan is történt ez? Antiókiában volt a kereszténység első központja, és ott tevékenykedett Pál apostol is, meg Barnabás is, és nagyon sokan a keresztény gyülekezetből felfigyeltek arra, hogy ezeknek az embereknek milyen tehetségük van, milyen tudásuk van, milyen hitük van. Tehát apostollá lenni, ez annyit jelentett, hogy sem nem jelentett annyit, hogy valaki kinevezte magát annak. Sem nem jelentett az, hogy valakik kinevezték őket. Hanem annyit jelentett, hogy valaki a maga keresztény életének a példáját felmutatva munkálkodott úgy, ahogy Jézus ezt tanította, és az emberek figyelmét fölkeltette az, hogy ez a Saulus és ez a Barnabás, ez hogyan él, hogyan beszél, hogyan prédikál. És akkor a gyülekezet bőjtölt és imádkozott, külön készült arra, hogy ezeket az embereket ünnepélyes keretek között apostollá választják, és milyen megdöbbentő kifejezés itt ez a második versben, hogy mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és bőjtöltek, mondta a Szentlélek. Micsoda érdekes dolog. Mondta a Szentlélek. Mit jelent ez, hogy mondta a Szentlélek? Valami hang hallatszott? Szétnyílt az ég, és hallatszott az, hogy most Barnabás és Saulus, ezt nem így kell elképzelni. Hanem ezeknek az embereknek a példája mindenki számára meggyőző volt. És az emberek egymástól függetlenül gondoltak arra, természetesen itt az imádság és a bőjt, komoly, lelki készülése közben a Szentlélek rávezette a gondolataikat arra, hogy igen, köztetek Pál, Saulus és Barnabás az, akit szenteljetek föl. És kezeiket rájuk veték, ugye ez volt az egyszerű, nagyon komoly szertartása az apostollá, de presbiteré szentelésnek is. Semmi külön jelentőség ennek nincs, hogy nem tén a karban, vagy valami mágikus erőben lenne itt valami, semmit az égvilágon ilyen butaságokra ne gondoljunk, amit később kezdtek ezzel kapcsolatban rebesgetni. Egyszerűen csak egy egyszerű dolog, átadni nekik a megbízatást. Most ti induljatok, mert nektek az Isten különleges bölcsességet adott, különleges erőt adott. Ti legyetek az apostolok és az ige hirdetők, vagy proféták, bármilyen nével is illethetjük őket. Na most voltak tehát a keresztény közösségekben, eklésziákban olyan emberek, akik különösképp kitűntek azzal, hogy mennyire mélyen értik az írásokat. Ezek lettek az apostolok. De minden keresztény közösség élére ki kellett nevezni legalább egy presbiteroszt. A presbiterosz görög szót így fordítja a mi magyar Bibliánk, hogy vén. Ez rendben is lenne, hogyha odaírnák csillaggal után, hogy ez nem annyit jelent, hogy időskorú, hanem az annyit jelent, hogy hitben tapasztalatokat szerzett ember. Tehát minden keresztény közösségnek a közösségbe kellett lennie egy presbiternek, ugye később a magyar nyelvben így jött ez át, hogy presbiternek vagy vénnek, aki az apostolokhoz hasonlóan különösen kitűnt a hitbeli jártasságával. Ugye ezt mondja a Tituszi levélben mondja ezt Pál apostol, hogy rendelj városonként presbitereket. Tehát előbb idéztem a Krétával kapcsolatban. Rendelj városonként presbitereket. Tehát az apostoloknak az volt a szokásuk, hogy ahol keresztény kis közösség létesült, ott presbitereket állítottak a közösség élére. Pál apostol a Timóteusi első levél 5. fejezetében és az első levél első fejezetében beszél a presbitereknek a kötelességeiről, és tulajdonképpen azt erősíti meg, amit Mózes 4. könyve 11. fejezet 16. versétől olvashatunk a vénekről. Bizonyára sokan ismerik a történetet, hogy amikor a zsidó nép kivonult Egyiptomból, és Mózes volt a vezető, akkor Mózes egyedül nem bírta a vezetésnek a terhét. És ezért Isten arra kérte őt, hogy tapasztalt, bölcs embereket vegyen maga mellé, és így 70 embert vett maga mellé. Ez a 70 ember mindig követte Mózest, fel is mentek a hegyre, amikor Mózes átvette a törvényszövetségi parancsolatokat, és tulajdonképpen ez a 70 tagú vezető testület egészen Jézus koráig megmaradt. Ez volt Jézus korában, hát már nagyon elfajzottan, nagyon elfajultan, de ez volt Jézus korában a fő tanács, vagy Sanhedrium, vagy Szinédrium. Ugye, akinek az élén volt, mint 71. ember a főpap. Hát Jézus idejében ez már annyira eltorzult, hogy a 70 tagú főtanácsból kettő ember volt, akinek volt lelki gondolkodása. Arimatei József és Nikodémus. A többiek teljesen karrierista, pénzszerető, politizáló, mit mondjunk még rá, milyen emberek voltak. Akkor, amikor a kereszténység elterjedt, akkor a keresztény közösségek élére is presbitereket kellett kinevezni, de talán azért hadd olvassam fel, hogy milyen mérték szerint kellett presbitereket kinevezni. Szeretném tehát olvasni az első Timóteusi levél 5. fejezetében a 17. verstől. A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltassanak. Főképpen akik a beszédben és tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkása maga jutalmára. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra. Figyeljük meg, hogy pár vers, de azt mondja, hogy azok a presbiterek, akik különösképp sokat dolgoznak, azok kettős tisztességre méltassanak. Tehát itt a munkával és az erkölcsi rátermettséggel együtt hangsúlyozza a tiszteletüket. Nem úgy volt, hogy kineveztek valakit, aztán bármilyen volt, azt tisztelni kellett. Az őskeresztény korban az erkölcsi rátermettség és annak az embernek a tisztelete az teljesen egyéfort. Különösképpen azokat tiszteljétek, akik a beszédben és a tanításban fáradoznak. Tehát a presbiternek mi volt a dolga? Hogy egy keresztény közösséget összetartson. egy keresztény közösséget összefogjon. Tehát ha Krétán volt egy vagy több keresztény közösség, vagy Tesszalonikában, vagy Korintusban, vagy Aténban, az ott élő presbitereknek vagy véneknek volt az a feladata, hogy azt a közösséget összefogja helyes tanítással, összefogja azzal, hogy más közösségekkel tartsák a kapcsolatot, összefogja azzal, hogy a gyermekeik nevelésében és iskoláztatásában segédkezet nyújtson. Szóval a keresztény közösségnek az atya volt a presbiter. Azok a presbiterek, akik különösen kitűntek a rátermettségükkel, azok lettek az episzkóposzok. Az episzkóposz szót magyarra így szokták fordítani, püspök. Na hát, hogyha most valakinek azt mondom, hogy püspök, mi jelenik meg az emberek előtt, valami nagy méltóság, általában nagy hatalommal, díszes öltözékkel, fél országrészek fölötti, nem tudom én, egyházmegyével, vagy országos kerülettel, és valami olyan emberként jelenik meg, hogy aki amit mond, annak a szavát el kell fogadni a kisebb rendű beosztottnak. Az őskereszténykorban ez se így volt. Az episzkóposz magyarra így fordítható le, tanácsadó felügyelő. Tanácsadó felügyelő. Ez annyit jelentett, hogy azok a presbiterek, akiknél különösképp látták, hogy hitben mennyire elmélyültek, azokat megbízták azzal, hogy utazzanak, és több keresztény közösséget összefogjanak. És egy tájegységben, egy kerületben a keresztény közösségek között kapcsolat létesüljön, és ez felügyelje és tanácsolja a keresztény közösségeket. Itt persze a tanácsoláson van a hangsúly, mert az episzkóposznak semmi olyan joga nem volt, hogy ő mondott valamit, és azt mindenkinek el kellett fogadni. Tanácsokat adhatott. A maga hitbeli tapasztalatai alapján tanácsokat adhatott. És volt még egy következő cím is a keresztény közösségekben, és ezek voltak a diakónusok. A diakónusi intézmény megszületéséről a Cselekedetek könyve 6. fejezetében az első 7 versben olvasunk. Ez egy igen érdekes történet, amikor a 12 apostol roskadozik a sok munkától, és hát ugye ott több ezren tértek meg Jeruzsálemben pünkösd után, akkor a 12 apostol szükségét érezte annak, hogy a terheket megossza. Tehát ugye ezt látjuk, hogy a keresztény közösségben mindenki a rátermettségének megfelelő helyet és tisztséget meg kellett, hogy kapja. És így választottak diakónusokat. Ugye a diakónust így lehetne lefordítani, hogy szolgálattévő, tehát aki szolgál. Aki nem igét hirdet, bár ért az igéhez, mert hát ő is felnőtt keresztséggel a gyülekezet soraiba iktatott, megkeresztelt ember, de ő az, akinek inkább ilyen lelki képességei vannak, hogy embereket látogat, betegeket gondoz, különböző hétköznapi ügyeket elintéz azért, hogy az apostolok tudjanak az ige hirdetéssel foglalkozni, a presbiterek tudják lelkileg összetartani az adott közösséget, hogy az episzkóposzok pedig tájegységnyi területen tudják a kereszténység terjedését elősegíteni. A diakónusok kicsit háttérben álló, de nélkülözhetetlen munkatársak voltak, akik időseket gondoztak, akik családok gondját, baját a szívükre vették, akik elrendeztek különböző hétköznapi dolgokat, nagyon sok asszony volt például a diakónusok között. Erről beszélnek ezek a páli levelek. Idősebb asszonyok is közébük tartoztak. Ugye? Tehát tulajdonképpen a keresztény közösségnek az alapszolgálatait már át is tekintettük. És mindezekre nézve viszont igaz volt az is, hogy az apostol kivételével a presbitereket, az episzkóposzokat és a diakonusokat, ahogy mondja a Timóteusi első levél 3. fejezet 8. versétől a 13. tartó szakasz, tehát 1 Timóteus 3.8.13, azt mondja Pál apostol, hogy először megpróbáltassanak. Tehát megint csak felhívnám a szíves figyelmüket alá, ezek nem olyan tisztségek voltak, hogy valakit megválasztottak vénnek, vagy püspöknek, vagy diakonusnak, és állandóan az maradt. Vagy ő most valami hatalmat magához ragadott. Nem. Egy bizonyos ideig ők úgy kellett, hogy dolgozzanak, ahogy mondja itt a Szentírás, hogy először megpróbáltassanak, tehát próbaidősként. Mindenkinek a maga rátermettségét az addigi fejlődéssel, De amikor a tisztségét megkapta, akkor a tisztségében való helytállással kellett bizonyítania. És ha például alkalmatlan volt, meglátszott, hogy alkalmatlan mégis erre a feladatra, akkor mással kellett helyettesíteni őt. És mindez a gyülekezet kezében volt, a helyi gyülekezet kezében volt. Senki nem jött mondjuk egy nagyvárosból, vagy egy nagy gyülekezetből, és senki nem írta elő, hogy már pedig akkor ez legyen a presbiter, ez legyen a püspök, és ezek legyenek a diakónusok. Kedves hallgatók, egy keresztény közösségnek ma is így kell fennállnia. Egy keresztény közösség az igazság oszlopa és erőssége. Keresztény közösségnek ez a feladata, hogy a szintiszta igazságot hirdesse. És az igazság hirdetése közben összhang legyen a szolgálattévő között. Van, akinek ezzel kell foglalkoznia. Van, akinek egy konkrét közösséggel, van, akinek sok-sok közösséggel, és van, akinek a napi munkával, háttérmunkával. Jézus Krisztus beszélt arról, hogy az igazság olyan, mint a víz, mint a friss víz. A keresztény közösségnek az a feladata, hogy az embereket felüdítse, hogy az embereknek reményt adjon, hogy az embereknek reményt adjon, hogy miért is élünk, és ki az az Isten, aki gondot visel az emberre, és ki az a Krisztus, aki az életét is adta az övéjét. Egy keresztény közösségnek a vezetője, a láthatatlan feje maga Jézus Krisztus. A helyettese a Szentlélek. A beosztottak, a munkatársak, minden ember, aki felnőtt korában elfogadta Krisztust és a keresztény utat. A keresztény közösség olyan, mint a friss forrásvíz. Hát most az egész előadás során egyetlen egy költő fog megszólalni, nem mondjuk meg a költő nevét. A költő nagyon csalódott a keresztény közösségben. Észak-Magyarországon született, protestáns környezetben, de nagyon gyorsan hátat fordított neki. A magyar verselésnek és a magyar irodalomnak egyik legszakavatottabb mestere volt. Babits Mihály két költőre mondta azt, hogy óriási jövő áll előttük, mind a két költőre ez bejött. Az egyik Vörös Sándor, akire már Babits 18 éves korában megmondta, hogy ebből a gyerekből nagy költő lesz. A másik költő ez, akit maga mellé vett Babits, maga tanítatott, maga adott neki pénzt is, maga adott neki szálláshelyt is, amikor Pestre került, elárultan ez a költő, de ez a költő a magyar irodalomnak egyik legnagyobb ateista költője. Annyira megcsömörlött a kereszténységtől. Meg fog szólalni most néhány verse, különben nagyon, mondom, nagyon nagy költő volt, nagy formaművész, és a versei most így az évtizedek távlatából, a 30-as években írott versei fognak megszólalni, szóval az évtizedek távlatából egyre inkább elgondolkoztató versek. Az első vers, amit felidézünk tőle, az erről a bizonyos vízről szól. Mennyire szüksége van az embernek egy pohár vízre? Jézus maga is mondta ezt, nem csak a forrásról mondta, hogy a keresztényből élő víznek kútfeje fog jönni, hanem azt mondta, hogy aki csak egy pohár vizet ad az én nevemben, az nem veszti el jutalmát. Most ennek a költőnek ilyen című verse következik. Milyen érdekes, hogy ilyen egyszerű dolgokról is mennyit eltűnődött és elgondolkozott, és nem is olyan távol, hanem nagyon is közel a Szentíráshoz. Mit is ír ez a költő az egy pohár vízről?
Egy pohár víz. Hogy a napfény ráesett, szinte szívdobogva nézem, ezüst szikrás börtönében az ezüst hideg vizet. Víz. Még sose láttalak, és lelkem sok szennye bűne, boldogtalan megszégyenülve érzi, milyen tiszta vagy. Jég vagy. Tűz vagy. Gyönyörű. Tündértestű mesztelenség. Voltam én is, és leszek még, mint te, olyan egyszerű? Jöjjetek, igaz imák, jó vizek, öntözzetek meg, és kit oly rosszul szeretlek, válts meg, égi tisztaság.
Igen, ez egy kis versike, 4 versszak, de nagyon figyelemre méltó kis vers. De ennek a költőnek nem csak ilyen versei vannak az Egy pohár vízről, hanem van egy nagyon nagy tanító célzatú költeménye is, most egy hosszabb vers következik, amelyben mintegy azt látjuk, hogy ő is itt köröz e körül. Látja azt, hogy ezen a földön nem lehet hatalmi szóval az igazságot érvényre juttatni. Látja ebben a versében, láthatja ebben a versében, hogy itt a földön csak egy közösségnek lehet, ha lehet az igazságot érvényre juttatni, ami az egyház, ami soha nem alkalmaz kényszert, amely meghagyja az emberek szabadságát, és ami mindig a kicsiből naggyá növekszik. Ez a vers egy kínai történet, egy kínai példázatos történet elmondás, ami arról szól, hogy egy bölcs meg akarta változtatni az államot. Az államban nagyon sok baj van. Az állam tele van csalással, korrupcióval, az emberek rosszak, a törvényeket kijátsszák. Jelentkezik valaki, aki megreformálja az államot, jelentkezik a császárnál. És ez a költő, nem ismerek mást, aki a magyar irodalomban ennyire tökéletesen leírta volna ezt, ezt a világot és ezeket a társadalmakat nem lehet megjobbítani. Itt tényleg két világ van ezen a világon, az emberek világa, az emberek országa és az Isten országa. Az emberek országát azért nem lehet megjobbítani, mert hiába van mondjuk egy nagy reformer, egy nagy gondolkodó, aki fölmegy a torony tetejébe és kinéz mindenhol, hogy hogyan is állít a helyzet emberek, hát így élni, hát majd hozok erős törvényeket, és majd helyre teszem a gazokat, a gonoszságukat kiírtom, és a jó fog érvényesülni. Ez nem megy. Ezen a földön, ha van igazság, az csak így érvényesül. Isten kihív ebből a világból embereket, megismerteti velük önmagát, ezeknek az embereknek erőt ad, hogy másoknak is hirdessék az evangéliumot, és így semmi kényszer, semmi manipuláció, csak teljesen önkéntes szeretetből és igazságból való követés összeáll egy kis közösség. Ez az eklészia, ez a gyülekezet, ez az egyház. Na hát ez a költő tehát írt egy nagy verset arról, hogy nem lehet itt a földön emberileg az igazság országát megalapítani. Annyira fontosnak láttam én ezt a verset, mert mondom, az irodalmunkban ez páratlan mű, hogy a Jó Hír 91/3-as számában, akiknek nincs meg ennek a költőnek a kötete, majd a végén kiderül, hogy ki ez a költő, a Jó Hír 91/3-as számában ezt a nagy verset elolvashatják. Most viszont meghallgathatják.
Wang Anszi hiába hallotta ezerszer. Szentszung a sárkánytrón ura. Nincs remény. És ilyetten nézett a remete Wang Anszira. Jobb nem tudnod, hogy mi van ott kint. Dörögte 3000 év. És a tanácsban csak a szent bölcs Wang Anszi rázta a fejét. Fejét rázta, és így kiáltott. De, tudd meg, s ne felejtsd soha, én Wang Anszi neveltelek föl, én és a filozófia. Most tiéd a trón, megcsináljuk, mit még senki se mert, akart, az Isten országát a földön. Én a gondolat, s te a kard. Császár, ne akarj tudni semmit, könyörgött a rémül tanács. Szent Szung, könyörgött a szent. Tárd ki, varázstornyod 4 ablakát. Ne, császár, ne hallgass a népre, császár, hallgasd meg népedet. És szólt Szent Szung az ifjú császár, Wang Anszi, én neked hiszek. A torony 4 felé kitárult, a tanács meghajtá fejét, és Szent Szung, mit császár sosem tett, hallgatta, miért sír a nép. A 4 ablak 4 felé tárult, és begyűjtötte mind a kint, mit fél Ázsia szíve néma viharként döngött odakint. S a vihar fejjajdult keletről. Császár, nincs munka, nincs kenyér. kifoszt az uzsorás, a kalmár, sírt a millió torkú dél, a bér, a tőke, zúgta észak, és nyugat zúgta, a papok, sápadtan hallgatta a császár a négy beszélő ablakot. Sápadtan hallgatta a császár, amit még nem hallott soha, hogy a szabadság nem szabadság, a jog az őserdők joga, hogy a szegényt a fenevad pénz, mint tigris a nyulat eszi, s a világ csak nézi a gyengét, és legföljebb megkönnyezi. Irtózva hallgatta a császár, hogy átkozódtak a szívek, hogy elsírták mind, amit szemébe nem mondtak volna soha meg. Irtózva hallgatta a néma mennydörgést, amit a kulik 200 millió szíve vert, és az imát, ég fia, segíts! Az ablak bezárult. Hiába. Nincs remény, mondta a tanács. De van, tört ki Vangansi, császár, akard, s itt lesz az új világ. Akarom, szólt, és megölelte szent bölcsét, Szent Cung, akarom, tanítóm voltál, most is az vagy, kezedben minden hatalom. És Vangansi dolgozni kezdett, és dolgozott 10 éven át, védte a gyengét, tőrbe csalta a tigrist és a banditát. Pénz, műhely s bolt, az államé mind hirdette. Én kereskedem, s mit agyész kéz, mit munka termel, elosztom becsületesen. 10 évig dolgozott a szent bölcs, büszkén, hogy amit most csinál, 1000 év múlva is csak álom lesz más népek fiainál. Békét hirdetett, s ölt nyugodtan, ha ölnie kellett neki. Angyalok voltak katonái, s angyalok a hóhérai. 10 évig dolgozott Vangansi, és dolgozott mindenkiért. 200 millió szíve volt, és a vén világ arcot cserélt. Látta, roppant számok és tervek, bölcs kényszerben, hogy építik szerencse, önzés, bűn, s örök harc fölé az ész s rend álmait. 10 év, s a szent hívta a császárt és a tanácsot. Kész vagyok, itt a műben, s az új világra kitárta a 4 ablakot. Boldogan hajolt ki a császár, Vangansi boldogan figyelt. Körülöttük a birodalomnak 200 millió szíve vert. Csend volt, mint mindig. Titok és csend, de hatni kezdett a varázs. Megszólalt 200 millió szív, s a titokból lett vallomás. Öld meg, zúgta egy hang, utána égig csapott a düh, s a vád. Öld meg, kit? Kérdezte a császár. Vangansit, a pokol fiát, a bölcsek bölcsét, a bolondot, a szentet, ördög szentje volt. Hallod, nézett a bölcsre Szent Cung. Öld meg, mindenkit kirabolt, öld meg! Az átok, mint a tenger, özöllött a császár felé. Őrültek, kiáltott Vangansi, és kilépett a nép elé. Őrültek, elűztem a kalmárt, a tiéd épp úgy becsapott. Bankpénz helyett, de katonákkal hajtottad be a kamatot. Az úri tőke, spiclik élet, a papok, azért nincs eső, munkahadsereg. Mint a börtön, jövőtök, ma kell, nem jövő. És már megint égig csapott a vihar, tombolt az új világ. Most remény sincs meggazdagodni, császár, öld meg a bestiát. Őrültek, suttogta a császár, s becsukta a 4 ablakot, s elnémult 200 millió szív, s az önzés újra hallgatott. Elnémult 200 millió szív, csak 2 beszélt odabent. Hiába, sóhajtott a császár. Nincs remény, sóhajtott a szent. Ugye mégis a régi rend jobb, tapsolt a győzelmes tanács. És Vangansi befalasztatta a szent torony 4 ablakát.
Hát igen, ez egy rendkívüli költemény arról, hogy itt a Földön Isten országát, jobb társadalmat miért nem lehet megalkotni. Hiába akar valaki jót, egy ember a bölcs, és ad tanácsokat a császárnak, a hatalomnak, de hogyha az emberek nem változnak meg, akkor hiába adnak nekik törvényeket. Ha az emberek nem akarnak jobbak lenni, és nem a szeretet és igazság útját követik, akkor hiába van jog, hiába vannak parancsok, nem lesz más a világ. Tulajdonképpen a magyar irodalomban azért volt költő, aki ennek a nagy versnek az előhangját megzendítette, 1846-ban Vörös Marti, akinek az Emberek című versében van egy ilyen szakasz, hogy a megmaradt nép fölsüvölt törvényt, s a törvény újra ölt, bukott a jó, s tombolt a gazmerény. Nincsen remény. Hiába hoznak törvényeket, törvényekkel nem lehet szabályozni az embertömegeket, mert az emberek szívében, ha egy más törvény van, lehet, hogy a legszebb törvényt adják az embereknek, de az emberek szívében még az önzés törvénye trónol. Az önzés kijátsza a legtökéletesebb törvényeket is. A megmaradt nép fölsüvölt törvényt, s a törvény újra ölt, bukott a jó, s tombolt a gazmerény. Hiába hoznak újabb és újabb törvényeket. Hiába dolgozott Van Ganzi is 10 évig, az emberek, ha nem akartak megváltozni, akkor nem is lett más világ. Ebben a földi történelemben csak egy helyen van más világ. Azok között, az emberek között, akik elfogadták az Isten hívását, hogy gyertek ki e világ törvényei közül. E világ törvényei mindig az önzés és az érdek törvényei. Én viszont a szeretet és az igazság törvényét, annak a hirdetését adom nektek, ezért kell egy kis közösség, hogy menjetek másokhoz is. Tehát nem tudom, hogy érezzük-e, hogy valóban két ország van ezen a földön. A látható országok látható határokkal, amelyekben mindig fölülről kezdik a változást, és amelyekben soha nincs változás. És a másik ország az Isten országa, amelyet más néven így nevezhetünk, hogy a földi egyház. Ahol hol kezdődik a változás? Az egyes emberekben. És ahogy egyes emberek ketten vagy hárman egymásra találnak, és annyira mélyen meggyőződnek a Krisztus igazságokra, és hirdetik más embereknek, igen, ebből lesz egy más ország, ebből lesz egy más világ. De sajnos a mi költőnk élete végéig sem tudott eljutni a hiteles, a tiszta kereszténységhez. Befejezésül 3 rövid versét hallgassák meg. Az egyik egy Júdás vers, amelyben Júdáshoz hasonlítja magát. A második egy Tamás vers, amelyben a kétkedő Tamás apostolhoz hasonlítja magát, de talán a legrövidebb és kicsit a legmegrázóbb a 3. vers, amelyben az Emmauszi tanítványokhoz hasonlítja magát. Az Emmauszi tanítványok történetében, Lukács evangélium a 24. fejezetében van egy ilyen jelenet, hogy az Emmauszi tanítványok azért kérlelik Jézust, hogy maradjon velük, aki különben tovább akart volna menni, de amikor megérkeztek Emmauszba, azt mondták, maradj velünk, mert immár beesteledett. Na most ez a költő innen veszi ezt a kifejezést, hogy ő is ül magában, visszhangoznak a gyermekkorának az emlékei, amikor zsoltárokat mondtak és énekeltek. Nagyon sok ilyen verse van ennek a költőnek, hogy visszaemlékezik, hogy a gyermekkorában hogyan nevelték egy kálvinista templomban, és hogyan hallgatta a zsoltárokat, és aztán érzi, hogy mennyire rettentően egyedül van az ember. És mennyire nincs támasz. Ő nem tud hinni földi országokban, ő előtte lelepleződtek ezek a földi társadalmak. Őt nem tudja az egyik párt ezzel elhitetni, a másik párt azzal áltatni. Ugye a költő különben nem is tartozott pártokhoz, de egy olyan magyar világba élte az életét, a 20-as, 30-as évek talán a mai pártcsatákhoz közel álló időszakok a magyar történelemben. Szóval ezektől távol maradt, de mindenkitől távol lenni, és az Istentől is távol lenni. És nem ismerni az Isten közösségét sem. Rettenetes magány, amit érez, és kéri azt kitől, hogy maradj velem, mert beesteledett. Kell, hogy legyen Krisztus. Kell, hogy legyen Krisztusnak képviselete is. De ennél többre ez a költő nem jutott el. De tudják, erre ezt szoktam én mondani, hogy egy költőtől én nem is azt várom, hogy nekem hitet adjon, vagy tanítson magasztos vallási igazságokra. A költőtől, a költészettől, a művészettől csak azt várom a magam részéről, mondom, egyéni vélemény, de eddig ennyire jutottam, hogy tudatosítsa a problémákat. Hívja fel a figyelmet a problémákra, vesse fel a kérdéseket, a többit hagyja az olvasóra. A nagyon tanító költők, meg didaktikus költők nagyon gyorsan el is avulnak. Azok a költők, akik így felvetik a problémákat, és ezeket a megragadó módon ki is fejezik, ezek a költők tehát azért sokkal maradandóbbak az életművükben. Gondolom már kitalálták, hogy kiről van szó. Tessék? Igen. Tehát Szabó Lőrinc utolsó három verse hangzik fel.
30 ezüst. Hallgass! Te hozzád nincs szavam. Nekem nem kell a keresztény lemondás, és tisztelem a harcos életet, a dolgos önzés papjait is, de neked azt mondom, hallgass képmutató, hallgass, te hozzád nincs szavam. Úgy emlegeted mosolyogva az igazságot, mint első naív szerelmét a kész férfi, pedig belőle csak a keserű pillanat szólt, sosem az Úr. S mióta biztosítottad kis pénzedet, a sosem ismert Isten ellen fordulsz, a megértő szánakozás mosolyával, s lapuló félelemmel, hiszen ma már az osztott koncot véded. Én nem hirdetem a keresztény lemondást, és tisztelem az ellenség hőseit is, de te hallgass, mert a 30 ezüst túlcsörgi szavaidat, lapulj, nyomorult. Te csak a rablók kis cinkosa vagy. Gyanakvás. Hitetlenebbül, mint Tamás, saját ujjamra is gyanakszom. Hagyjatok el már, ne zavarjon öröm és semmi látomás. Én már csak a rosszban hiszek, s hogy minden mögött ott a rosszabb. Jönnek csapdái új gonosznak, csak még nem látja szemetek. Magány ki vécz, sorsom magánya, mozgó búvárruhám, a lármas a tett kívül van rajtad, és kedv, hit, s a többi odakint, oly idegen nekem ma, mint egy mesterséges tévedés. És végezetül, az árny keze. Maradj velem, mert beesteledett. Bibliát hallgat a gyülekezet, alkony izzik a templom ablakán. Hitetlen vagyok, vergődő magány. Maradj velem, mert beesteledett. Ha így idegen, vedd emberinek, súgja egy hang, s ahogy látó szemem elmereng a régi jeleneten, az Emmauszin, és felejtem magam, a sugárhídon némán besuhan egy örök árny. Lehetne Buddha is, de itt másképpen hívják, és töv is koronázza. Én teremtem csupán, mégis mint testvérére néz reám, mint gyermekére, látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok, s kell a hit, a közösség, szeretet, s kezét nyújtja, mert beesteledett.
Kedves hallgatók, befejezésül néhány különleges tanításról szeretnék megemlékezni, amelyek ezekben a pásztori levelekben előfordulnak, és szeretném rögtön felolvasni a Timóteusi első levél második fejezetéből a következő részletet, ami mind a mai napig nagyon sok vitát váltott ki a kereszténység körében. Timóteusi első levél 2. fejezete 8. versétől. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat, nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel vagy drága öltözékekkel, hanem amint illik az Isten félelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel. Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak sem, hogy a férfiún uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván bűnbe esett. Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben, és a szent életben mértékletességgel. Gondolom a felolvasás nyomán is tetszenek gondolni, hogy miről lesz itt most szó. Hogyan is gondol Pál apostol az asszonyokra, és milyen parancsot ad az keresztény közösségben az ott élő, felnőttként tudatosan oda csatlakozó nőknek és asszonyoknak? Azért olvastam fel a teljes részt, mert a 8. vers a férfiakkal kezdődik. A Bibliát mindig összefüggéseiben kell látnunk. Még egyszer hadd olvassam fel, hogy Pál apostol az asszonyokról szóló tanítását a férfiakkal kezdi. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvél föl harag és versengés nélkül. Mi a jelentőség ennek az egy versnek? Itt nem arról van szó, mint sokan látni szeretnék, hogy most Pál apostol, ugye, aki nem élt házasságban, már hallotta milyen megfogalmazásokat, hogy Pál apostol itt kitört, és itt az asszonyokat, hogy jól leparancsolja a gyülekezet tisztségeiből, és egyáltalán a keresztény közösségből. Pál apostol itt rátér egy olyan kérdésre, ami mind a mai napi kérdés. Tudnék az, hogy a férfiaknak is, meg a nőknek is megvannak bizonyos gyengeségeik, és hogyha ezeket a gyengeségeket, ezek a, hogy úgy mondjam, nemekhez kötődő gyengeségeket nem győzik le, mind a férfiak, mind a nők, akkor igazi keresztény életet nem élnek. A férfiakat először arra figyelmezteti, hogy ők imádkozzanak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Mi, most így mondom, nekünk férfiaknak mi a nagy kísértésünk? A hirtelen harag, az uralkodni vágyás a gyengébbik nemen, és ugye a versengés, a versenyszellem, és a belső életnek, az ima életnek az elhanyagolása. Ez jellemző a férfiakra, vagy nem? Én járom az országot, de vannak helyek, ahol tényleg csak lányok, asszonyok kíváncsiak a Bibliára. Vannak olyan előadási helyek, hogy férfiakat nem is, hogy élnek abban a városban férfiak. Kénytelen vagyok feltételezni, hiszen családok vannak meg, több ezres népesség. Nye? Keresem a férfiakat, nem találom. Kérdezem, hogy hol vannak. Dolgoznak. Másod, harmadállás. Ide mennek, oda mennek. Este se látjuk őket. Napokig nem látjuk őket. Szóval vannak, voltak és vannak is ilyen kérdések sajnos. Isten ezt előre megmondta a Mózes első könyve 3. fejezete szerint, a bűneset után rögtön, hogy a bűnesetnek nagyon sok következménye is lesz, és lesznek nemekre lebontott következményei. Például a férfiaknál micsoda? Azt mondta Isten ott Ádámnak és Évának, hogy a férfi uralkodni akar a feleségén. Ez ugye az erőfitoktatás. Erre mondja Pál apostol, ha férfiak haraggal és versengéssel jönnek a keresztény közösségbe, ha férfiak nem élnek ima életet, akkor ők nem nevezhetők keresztényeknek. Lehet, hogy abba a közösségbe tartoznak, lehet, hogy egyszer meg is tértek, de hogyha, ha újra visszajött az életük irányításába a harag és a versengés, meg a belső élet elhanyagolása, akkor ez mit ér? Miféle kereszténység ez? Tehát ezt nagyon jól jegyezzék meg a férfiak. Meg a nők is jegyezzék meg, az asszonyok a férfiakról. És most ezután tér rá az asszonyokra, a nőkre. Mi volt ezekben a keresztény közösségekben a speciális probléma, ahol Timóteus sokat forgolódott? Mit említettem, melyik két keresztény közösséget önöknek? Az egyik Korintosz volt, a másik Efézus. Ha röpke pillantást vetünk a térképre, látjuk, hogy Korintosz hajósváros volt. Nem volt meg még a korintoszi csatorna, jöttek innen az Adriai tengerről a hajók, bevesztek a peloponnézoszi öbölbe, és ezt a 7-8 kilométert, ezt ilyen fa görgőkön tették meg a hajók, úgy vontatták őket, és közben a hajós nép kiszállt, na hát hová megy a hajós nép? Kocsma és bordélyház. Örök nagy probléma az emberiség történelmében, 2000 éve is, meg ma is. Aztán, amikor átvezették ide a hajót, itt az égei tengerre kihajóztak. Efézus is, amit Ázsia kapujának neveztek, Efézus is egy ilyen nagyon mozgalmas kikötőváros volt, kereskedőváros volt. Nagyon sokan a nők, a lányok és az asszonyok közül keresztényé lettek ezeken a helyeken. De Pál apostol miért mond ilyesmit, hogy az asszony ne tanítsa a férfit, meg az asszony ne szóljon a gyülekezetben? Ezzel Pál apostol nem azt mondja, hogy az asszonyok nem a keresztény közösségbe valók, vagy ott feladatot nem viselhetnek. Ezt nem mondhatja Pál apostol, hiszen az Ószövetségben voltak női proféták. Hulda proféta asszony, Debóra proféta asszony és a nép megmentője. Vagy Jézus születésekor Anna proféta asszony. De hát az apostolok cselekedeteiben is látunk lányokat, akik profétálnak. Tehát ilyesmit nem mondhat Pál apostol, ez kizárt dolog. Van a Bibliában egy nagyon nagy igevers, amit Jézus így mond Máté evangélium a 4. fejezet 7. versében, hogy viszont meg van írva. Mikor egy bibliai kérdés előttünk van, és úgy gondolnánk, hát szerintünk itt most Pál apostol jól kiosztja az asszonyokat. Hát egy kicsit nézzünk szerte szét a Bibliában, hogy mit ír a Biblia arról, hogy asszonyok lehettek és voltak proféták, voltak tanítók, voltak apostolok, igen, voltak. És asszonyok tanítottak, volt olyan eset, amikor a király átküldött egy asszonyhoz, és megkérdezte, hogy mit tanácsol, ez volt ez a bizonyos Hulda prófét asszony, volt. És amikor egy nemzetet egy Debóra mentett, meg volt. És amikor egy Anna imádkozott azért, hogy Izrael kijusson a mélységből, és Sámuel édesanyja, szóval nem akarom sorolni a példákat, reggelig lehetne sorolni. Pál apostol itt egy valami ellen emeli föl a szavát. Amikor az asszonyok a közösségben és a családokban a speciális nőkre és asszonyokra jellemző bűnrontás következtében élnek. És ez micsoda szokott lenni? Ez ugye a leszólása a másiknak, a befolyásolása a férjnek vagy a férfiaknak. A bűneset után Isten így mondta ezt, hogy Ádám leszármazottai, tehát a férfiak uralkodni akarnak majd, az asszonyoknak pedig a jellegzetes, hogy mondjam, nemiséghez kötött bűnforrása pedig az lesz, hogy epekedni fognak a férjük után. Tehát folytonosan ott is a fölénybe kerül, és tulajdonképpen egy szóval így mondhatnám, a férfiak így akarnak fölénybe kerülni, az asszonyok meg úgy akarnak fölénybe kerülni. A férfiak durvasággal, hatalommal, keménységgel, az asszonyok meg finomsággal, meg ki tudja, milyen, hogy szokták mondani, hogy praktikákkal. Hát a férfi praktikákról ugye annyit, amennyit Pál apostol elmondott. Mind a két nemnek praktikái vannak, ha úgy tetszik. Pál apostol itt nem azt mondja, hogy az asszonyok hallgassanak. Nem azt mondja, hogy az asszony szava az hallgass, hanem Pál apostol arra figyelmezteti Timóteust, és által ezeket a keresztény közösségeket, hogy egy keresztény közösségben egész más lelkületnek és stílusnak kell uralkodni, mint a világban. Ott a férfiak sem engedhetik meg maguknak azt, amit a világban megengednek, hogy haraggal és versengéssel és ima nélkül, de az asszonyok sem engedhetik meg maguknak azt, amit ma modern szóval így mondhatnám, hogy aféle feminista mozgalmakat és akciókat szervezzenek. Ezek különben mindig zátonyra is futnak, mert szerencsétlen feminista meg emancipációs mozgalmak mindig küzdenek valamiért, aztán annál rosszabb lesz az asszonyoknak a helyzete. Ugye? Tehát ez így nem megoldható. Ez így nem megoldható. Hanem Pál apostol arra hívja fel a figyelmet, hogy ami megoldható mind a két nem számára, hogy legyenek komolyan hívő emberek és követői Krisztusnak, és akkor nem lesz nő és férfi probléma egy keresztény közösségben. Ezt Pál már többször kimondta, leginkább a Galata levélben, hogy Jézus Krisztusban nincs se zsidó, se görög, se férfi, se nő, se szegény, se gazdag, hanem mindannyian egyek vagytok Krisztusban. Hát erről is többet írtam a vonatkozó fejezetben, ha valaki részletesebben el akarja olvasni, elolvashatja. Még egy másik kérdésről szeretnék befejezésül megemlékezni, ez az államhoz való viszony. Ugye ezek a keresztény közösségek a legszigorúbb, leginkább diktatórikus rendszerben éltek, és ez az ókori római császárság rendszere volt. Rabszolgatartó világban éltek. Már a zsidó nép körében ismeretlen volt a rabszolgaság. Itt ebben a kis országban nem volt rabszolgatartás. Az egész ókori világban, keleten és nyugaton rabszolgatartás volt. A legfontosabb kijelentés az államhatalomhoz való viszonyulásra a Timóteusi első levél második fejezet első 4 versében található. Ezt minden kereszténynek ma is kívülről kellene tudni. Pál apostol azt mondja a keresztényeknek, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden méltóságban lévő emberért, királyokért, felelős tisztségekben lévő emberekért. Miért? Hogy csendes és nyugalmas életet élhessünk megelégedéssel és istenfélelemmel. Mert az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ez olyan roppant nagy kijelentés, amit, mint említettem, minden kereszténynek ismernie kell. Miért? Mert egy keresztény ember mindig a társadalmi békének az embere. Egy keresztény forradalomban nem vehet részt, viszályt nem szíthat, nem nézheti le a feljebb valókat. Egy keresztény ember politikai vicceket se gyártson és adjon át. A keresztény ember tisztelje a felső hatalmasságokat a tisztségük miatt, hogy emberek több ezrekért, meg tízezrekért fáradoznak nap után. Ez teljesen mindegy, hogy most diktatúra van, köztársaság van, vagy demokrácia van, vagy pártokrácia van, vagy teljesen mindegy, hogy minek nevezzük. Ugye a görögök is már valami 19 államformát különböztettek meg, és nagyon sok államforma volt az ókorban is. Ne tessenek azt gondolni, hogy csak most van ekkora az űrzavar, mert akkor is ez volt. De a keresztény ember nem viselkedhet úgy az államhatalommal, hogy ellenséges legyen a szívében és a modorában az államhatalom képviselőivel. Jézus mindig a legtökéletesebb tiszteletet tanúsította. Jézus Pilátus előtti kihallgatása a döntő viszonyítási pont János evangélium a 18. és 19. fejezetében. Amilyen tisztelettel beszélt Jézus Pilátussal, hogy próbálta kérlelni és meggyőzni. Pál apostol is ugyanolyan tisztelettel beszélt Festus helytartóval, Agrippa királlyal és minden méltóságokkal, aki elé odajutott. És erre inti Timóteust is és a keresztényeket is, hogy az államhatalomnak egy keresztény soha nem lehet az ellensége. Mert az államot is az Isten alapította. Jó lehet, az államot eltorzították. Az emberek már nem azért akarnak vezetők lenni, hogy jót tegyenek másokkal, hanem a saját gesztenyéjüket akarják kikapani, és a hatalomért keresik az emberek a hatalmat. Sajnos nagyon eltorzultak az államok. De még ilyen eltorzult formájában is egy keresztény ember imádkozzon azért, hogy csendes és nyugalmas legyen az élet, de nem azért, hogy most akkor ő milyen jólétben élhessen, hanem azzal folytatja Pál apostol, hogy azért éljünk csendes és nyugalmas életet, mert az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát egy kereszténynek azért fontos a béke, mert akkor terjedhet az evangélium. Egy kereszténynek azért fontos a társadalmi közmegegyezés, mert akkor az evangélium hirdetés elől elmozdulnak a legfőbb akadályok. És ezért olvashatunk egy külön levelet a Bibliában, és ez a Filemonhoz írott levél, és ebből a levélből hadd olvassak fel egy csodálatos részt, a Filemonhoz írott levél 8. versétől a 16. ez összesen egy fejezet, azért olvasnám csak ezt a részt, amelyben Pál apostol kérleli Filemont, aki rabszolgatartó ember volt, de megtért, na de attól még neki megmaradtak a béresei és rabszolgái. De az egyik rabszolgája, Onézimus elszökött tőle, és itt Rómában megismerte Pál apostoltól az evangéliumot, és most Pál visszaküldi ezt a rabszolgát, miután keresztény lett ő is, meg az ura is. És ebben a levélben egy csodálatos kérlelést intéz a rabszolgatartóhoz, hogy vegye vissza a rabszolgáját, és viselkedjék úgy vele, mint keresztény. Tehát esetleg megfigyelni, nem azt mondja Pál apostol, hogy rabszolgatartás, ez el van törölve. Hát te rabszolgatartó vagy, vedd tudomásul, hogy rabszolgatartás egy borzalmas dolog, oszd szét a vagyonodat, és legyél ugyanolyan, mint a többi ember. Ezt nem mondhatta. Ugye az ókori rabszolgatartó társadalmak masszív, kemény rendszerek voltak, ott ilyet nem lehetett csinálni. Ez ugyanaz, mint a középkorban se lehetett, meg ma se lehet, és hát sokak szerint ma is egy világméretű rabszolgaság van, azért is nagyon konkrét és figyelmet felkeltő ez a levél részlet. Annak okáért jól lehet, nagy bátorságom van a Krisztusban, megparancsolni néked azt, ami illendő, a szeretetért inkább kérlek, ilyen lévé, mint Pál a megvénhedett, most pedig fogja is a Jézus Krisztusnak, kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem Onézimuszért, aki egykor te néked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos, akit visszaküldöttem, te pedig őt, azaz az én szívemet fogad magadhoz. Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangéliumért szenvedett fogságomban. De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jó téteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. Mert talán azért vált meg tőle ideig óráig, hogy őt, mint örökkévalót kap vissza. Nem úgy immár, mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképpen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban. Tessenek megfigyelni ezt a kérlelő hangot. Pál apostol tiszteli Filemonnak a felfogását és társadalmi helyzetét, és ő rabszolgatartó. Kérleli Onézimuszt is arra, hogy menjen haza hozzá, és hát ő vele küldi a levelet, tehát Onézimusz visszatért, mint szökött rabszolga a rabszolgatartójához. De kérleli Filemont, azt mondja, hogy én a megvénhedett, a megidősödött Pál. Azt mondja, kérlelek én, aki fogoly vagyok az Istenben, hogy vedd vissza a rabszolgádat, és meg ne torold neki a szökését. Ne tegyél vele semmilyen rosszat, ne úgy gondolkozz az életed ezen a ennek a területén, mint annak előtte gondolkozzál, hanem úgy gondolkozz, hogy most visszanyertél valakit, aki azelőtt rabszolgád volt, de most testvérek vagytok a Krisztusban. Te maradtál rabszolgatartó, ő marad rabszolga, de most ezután ne úgy bánj vele, mint rabszolgával. De én ezt nem rád akarom kényszeríteni. Azt mondja, a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jó téteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. Micsoda csodálatos dolog, hogy a legkegyetlenebb társadalmi viszonyok között is a kereszténység mindig megtalálta, és az igazi kereszténység ma is megtalálja az igazi utat. Ami a szabadság útja, ami a szeretet útja, amire továbbra is igaz az, hogy ez az eklézia, ez a kihívottak közössége. Fiataloknak ajánlom, az evangéliumi kiadó adta ki már évtizedekkel ezelőtt Patricia St. Johnnak az Onézimus című kis regényét. Ezt 15 évvel ezelőtt olvastam, tehát mai fejjel nem tudok erről véleményt mondani, de 15 éve ez nagyon tetszett nekem. Elmondja Onézimusnak az életét, a szökését, Rómába hogyan távolodik el az erkölcsös élettől, és Pál apostolnál hogyan ismeri meg az evangéliumot, és hogyan látja be azt, hogy ő visszatér a rabszolgatartójához. Nem tudtam elhozni a másik könyvet, nemrég jelentette meg az evangélikus sajtóosztálynak, sajtóosztály Podmanicki, talán Dezső könyvét, amely szintén Onézimus életregénye, de ezt most kaptam meg, ezt nem tudtam elolvasni még, egy 200-300 oldalas regény, amelyben egy magyar szerző írja meg, talán Megtalált élet címmel, így lehet keresni ezt az evangélikus sajtóosztályon, Onézimusznak az életregényét. A mai témánkról egyébként felhívnám a figyelmüket Calvin János kommentárjára, aki az összes páli levelet végig kommentált, és magyarul is megjelent a Timóteushoz és Tituszhoz írt leveleknek a magyarázat.